Az Aréna vendége Böhm András, a Fővárosi Közgyűlés SZDSZ-es tagja, a Kulturális Bizottság elnöke. Hogy a hírek előtt arról beszéltünk, hogy hogyan alakult át a főváros politikai súlya, vagy az erőviszonyok a kormány, illetve a főváros között, meg hát arról, ami gyakorlatilag ebben az országban minden probléma utolsó kérdése vagy érve, hogy nincs pénz, a kormány nem ad a fővárosnak pénzt. A fővárosnak miért nincs pénze, a kormány mit nem ad? Ugye erre az emberek mondhatják azt, hogy jó, mi dolgozunk, körülbelül annyit dolgozunk, mint az elmúlt 17 évben, ha nem többet. Fizetjük a adókat, járulékokat, ha egy európai összehasonlításban ezt megnézzük, én most nem akarok böfölni, lehet, hogy nem a legmagasabb a mérték, amit az emberek befizetnek, de mindenképpen ott van a legmagasabbak között. Hol van ez a pénz? Miért érezzük azt, hogy ebből a pénzből se a fővárosnak sincs, se a kormánynak nincs, se a fővárosnak sincs, se a vidéknek nincs?
Hát arra viszonylag könnyű választ találni, hogy hol van ez a pénz. Jó része hibás gazdaságpolitika eredményének tudható be, és hibás szociálpolitika eredményének, hogy eltűnt. Tehát az ma már nagyjából közhely, hogy a megyesi kormány megalakulását követően rettentő nagy lelkesedés fogadta azt a hihetetlen bérrendezést, amit ez a kormány elrendelt. Csak azt felejtette el, hogy az nem egy évre vonatkozik, hanem az hosszú évekre meghatározta az országnak a gazdasági helyzetét. Tehát ez volt az alapvető. Nagyon szép volt szociálpolitika, az is lehet, hogy indokolt volt, csak éppen a magyar gazdaság nem viselt el. Na most azért, hogy egy ilyen államháztartási helyzet alakult ki, ami a konvergencia program kényszerét szülte meg, egyébként nagyon helyesen, mert más választásunk nem volt még, hogy nehéz is ennek az elviselése, azért a politikai felelősség természetesen ezt a kormányt is, meg a jogelődjét is vastagon terheli, meg a benne lévő koalíciós pártokat is. De a helyzet ma az, hogyha azt akarjuk, hogy az államháztartás rendbe kerüljön, akkor ezeket a mostani lépéseket végig kell vinni, plusz meg kellene azokat a reformlépéseket lépni, amiket úgy tűnik, hogy nem lépünk meg most sem, mert a politikai bátorság, meg a közvéleménykutatási eredmények, meg egy sereg más dolog, ezt meghiúsítja. Tehát ugye pillanatnyilag a sokat-sokat vitatott és népszavazás előtt álló, amúgy már jelentősen lecsonkintott egészségügyi reform az, amiről beszélhetünk, de nem igazán látunk a közigazgatási reformból semmit. Tehát az, hogy ma Magyarországon 3200 önkormányzat működik, az egy nagyon tetemes kiadás jelent az államháztartásnak. Az, hogy a központi minisztériumi rendszer és közigazgatási rendszer miként és mennyiből működik, az megérne egy tanulmányt, és számtalan olyan dolog.
Nem megérne, megért, tehát erről nagyon sok tanulmány született, és az a probléma ezzel, hogyha ez mind ennyire hát idézőjelben egyszerű és világos, akkor ebben miért nem történik valami? És miért nem történik ezekben a dolgokban 17 éve valami, hogy ez jobb legyen? A fővárosnak mitől és mikor lesz jobb? Mikor függ majd kevésbé a központi költségvetéstől? Mikor tudhat jobban gazdálkodni majd?
És tegyük hozzá, hogy a speciál Budapesten a széttagolt rendszere 23 kerülettel, mert az is hozzátartozik a rendbe teendő dolgokhoz.
Tehát ezt halljuk 10 éve.
Igen, nekem hogy természetesen a probléma rendezésének politikai okai vannak.
De miért jó ez a politikusoknak, hogyha
nem
a
jó, ez egy gyilkos, ez egy gyilkos szembenállás szüli ezt a helyzetet. Tehát, hogyha a politikai erők le tudnának ülni, és én tényleg próbálom ezt képviselni egyre fogyatkozó reménnyel, amennyire lehet, hogy meghatározni azt a 10-12 ügyet, ami az ország legfontosabb gondját jelenti, és megpróbálni ideológiák mentén megállapodni, hogy a kérdés rendezésre szorul, mert ebben mindenki egyetért úgy tűnik, megtalálni azt a közös pontot, aminek a rendezésében mindegyik szereplő részt vesz. Az aktuális kormánnyal szemben az ellenzék nem használja ki azt a fegyvert, hogy a populista népszerű érveket szajkózza, mert tudja, hogy ő rá is majd sor kerül a kormányzati bársonyszékekben. Tehát kicsit kiszélesíteni a tárgyalásoknak a menetét. Tehát nem igaz, hogy két szekértábor egymással szemben meg tud alapvető kérdéseket oldani, mert nagyon helyesen 4 éves a választási ciklus, és mire ezek a fontos kérdések beérnének, addigra már egy új választásra kerül sor. Igazából senki nem vette a politikai bátorságot az, hogy a legnagyobb kérdésekben döntsön. Talán ide nem értve 2 témát, az egyik a kezdeti Antal kormány, és a másik a Horn kormánynak az első 2 éve. Tulajdonképpen ezt követően reformokról beszélünk, beszélgetünk, és nagyon kevés dolog történik. Tehát, hogyha ezek a szekértáborok nem térnek észhez, hogyha a saját politikai érdekeiket nem hajlandók alárendelni valami közös nézőpont megvizsgálásának és közös álláspont kialakításának az ország érdekében, csak a legfontosabb ügyekben, nem ideológiákról beszélek, akkor nagyon nehéz lesz ebből kijavickélni. Hát mindaz, amiről beszélünk, az részint 2/3 törvény, tehát egy önkormányzati törvényt 2/3 kell elfogadni, a médiatörvényt 2/3 kell elfogadni. Én nem látok más kilábalási lehetőséget, illetve még egy van, amire jobb nem gondolni. Tehát azt, amikor egy párt rendszer volt ebben az országban, a sok évtizeden keresztül megtapasztaltuk,
hát most is
ott van, nem voltak
ilyen problémák. Hogy most is gyakorlatilag több párti diktatúra van. Most az a baj, hogy az állampolgár ezt hallgatva nyilvánvalóan azt nem ért, ugye azt a kifejezést használta, hogy egyik oldal sem veszi a politikai bátorságot, hogy ki lépjen ebből a szerintem egyfajta politikai gőgből. De egyáltalán a bátorságot honnan veszi ahhoz, hogy ne lépjen ki, ahhoz, hogy közben olyan intézkedéseket vagy olyan változtatásokat ne hozzon meg, ami miatt az egész ország szenved.
Hát ugye persze különbséget kell tenni a jóhiszemű, jócélű vagy rosszhiszemű, rosszcélú változtatások között, tehát a reformok nagy része, mindegyike, az először sebeket okoz. Azok kellemetlenek. Tehát azért szárnya rá magát nagyon nehezen bármelyik kormány is van hatalmon, mert népszerűségvesztéssel jár. De hát én azt hiszem, hogy egy kormánynak az a dolga, egy kormányzó pároknak az a dolguk, hogyha egyszer felhatalmazást kapnak, akkor az ország vezetésére kapnak felhatalmazást, és előbb-utóbb vállalniuk kell azokat a lépéseket, amikről tudjuk, hogy népszerűtlenek. Tehát ezek a lépések érintsenek az adótörvényeket, egészségügyi törvényt, bármit.
Bocsásson meg, csak közben fogy az időnk is, azért vagyok talán egy kicsit udvariatlanabb. Tehát azt mondja, hogy arra kap felhatalmazást a kormányok, hogy vezessék az országot, azért ez nem egy feltétel nélküli felhatalmazás. Ugye azt mondta, hogy, és ez így is van, nyilvánvalóan 4 évenként vannak választások. A választási kampányok elvileg arra szolgálnának, vagy arra szolgálhatnának, és a fejlett nyugati demokráciában véletlenül arra is szolgálnak, hogy egyfajta társadalmi párbeszéd alakul ki arról, hogy ez az ország merre akar tovább menni. Ebben, amelyik politikai párt olyan képet tud felvázolni, hogy több ember szimpátiáját nyeri elvéletlen, az nyer, és akkor azt a programot, vagy azt a képet próbálja megvalósítani az alatt a 4 év alatt.
Egyetértek, és valamennyiünk, vagy nagyon sokunk politikai kezdeti élményei mondjuk a 89-90-es időszakhoz kötődnek, amikor ez történt. Amikor a televízió képernyője előtt ült az ország, soha nem látott politikusok mondták el, hogy milyen pártot képviselnek, és mit gondolnak csinálni, és nézetek, ideológiák, tervek, célok, remények ütköztek, és ennek alapján mentünk el választani. Aztán teltek az évek, és akkor klubokba rendeződtünk attól kezdve. És igazából a viták azok nem termékenyek voltak. Gondoljunk vissza, tehát vannak persze kampányok, ott zajlanak szakmai viták is, de ott úgy ülünk le már a televízió elé, meg úgy ülnek le nézők, hogy ők már tudják választani, mert melyik nagy ember a szimpatikus
nekik. De nem is beszélnek, ami lényeges valóban. Tehát én nem hallottam még egyetlen politikai vitát sem egy választási kampányban például arról, hogy ha átalakítják az önkormányzati rendszert, akkor a mostani 3200 önkormányzatban az önkormányzat képviselők, illetve a polgármesterek egy része, amik megszűnnek, kvázi, azok bizony nagyon idegesek lesznek. De soha nem hallottam arról vitát, ami arra irányult volna, hogy ezeket az embereket meggyőzzék arról, hogy jó, neked személy szerint lehet, hogy ott nagyon rossz lesz, mert nem leszel többi önkormányzati képviselő vagy polgármester, de egyébként meg erre szükség van.
És ne felejtsük el, hogy ezek az önkormányzati képviselők és polgármesterek ugyanazoknak a pártoknak a jelvényeit viselik. Ugyanazoknak a párt tisztségviselőknek a szavazója párton belül. Tehát én azért mondom, hogy ha ez a helyzet fennmarad, hogy a legfontosabb kérdéseket nem tudjuk nevesíteni, nem tudjuk leültetni a pártokat, hogy egyezzenek meg valamilyen rendezési metódusban, akkor hosszú évekig elhúzódik ez a helyzet a mögünk, és kockáztatjuk azt, hogy egy olyan erő jelenik meg, aminek a kezelése már sokkal nehezebb.
Az arénának vége van gyakorlatilag 10 másodpercben. Ön szerint ez mitől változna meg?
Hogyha észre térnek a politikai szereplők.
Mitől térnének észre, ha eddig nem tértek?
Ugyanezeket a kérdéseket gondolom mások is fölteszik, hogyha elég hangosan mondják azok, akikre hallgatnak, akkor nem kizárható, hogy legalább megpróbálják. Még csak azt sem borítékolom előre, hogy sikerül, de én legalább azt szeretném elérni, hogy próbálják meg.
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Az aréna mai vendége Böhm András, a Fővárosi Közgyűlés SZDSZ-es tagja, a Kulturális Bizottság elnöke volt.